Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg a mai ige szakaszunkat, amely megírva található János Evangélium a 14. fejezetéből, a 25. verstől a 29. versig olvasom az igét. Elmondom ezeket néktek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, de nem úgy adom néktek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjétek a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam néktek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szerettek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom el ezeket néktek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Urunk, áldunk téged igédért, és áldunk azért a gondoskodó szeretetedért, hogy küldöd a te szent lelkedet, adod nékünk, megnyitod az értelmünket, és így megérthetjük minden szavadat, amelyet nékünk mondtál. Cselekedjél ezután is velünk ilyen kegyelmesen, hogy valóban táplálékká életté lehessen számunkra a te szent igéd. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Jézus búcsúbeszédeit folytatjuk ezen a délutánon is, és most Jézus egy nagyon fontos dologra mutat rá, ami tényleg az egész egyháznak, minden hívő embernek rendkívül fontos, hogy mire építhetjük mi fel a mi hitünket, teológiánkat, egész hívő gondolkodásunkat. Ő rámutat, hogy az igére. Az emberi értelemre mi roppant büszkék vagyunk, és úgy gondoljuk, különösen manapság egyre inkább úgy gondolja az ember, hogy számára nincs semmi lehetetlen. Az emberi értelem számára nincs lehetetlen. Mindent meg tudunk oldani, amire csak szükségünk van. Aki követi a modern tudomány fordulatait, az nagyon furcsa dolgokat tapasztalhatott az elmúlt időszakokban, mert folyik egy óriási küzdelem. Talán Paul Davisnek az egyik legutolsó könyve mutat rá erre a küzdelemre, amit az ember folytat Isten ellen. A könyv címe a Megbundázott Világegyetem, és ebben nem csak a világegyetem keletkezéséről, a kozmológiáról, fizikáról beszél, hanem a filozófiáról, mindazokról az emberi törekvésekről, tudományos próbálkozásokról, hipotézisekről, amely a mai napjainkban aktuális témaként előjönnek, és ebben lehet látni azt a tendenciát, hogy egyetlen cél mozgatja a tudósok egy részét, hogy valamiképpen be tudják bizonyítani, hogy nincs Isten, és hogy mi emberek vagyunk a világegyetem legmagasabb rendű lényei. Valaki látta a Tudomány csatornán, talán tavaly ősszel volt ez, nagyon hosszan beharangozták, hogy Steve Hawking, ez a tolókocsis angol fizikus csillagász, a világ egyik legnagyobb kozmológusa fog beszélni. És én különösen készültem, hogy mindenképpen meghallgatom, mit fog mondani. Hát megmondom a testvéreknek őszintén, mélységesen csalódtam, mert az egész beszéd arra irányult és arról szólt, hogy mi vagyunk a világegyetem urai. Majdhogy nem kimondta, hogy mi vagyunk az Istenek, és csak az létezik, amit az emberi elme felfog, és tulajdonképpen az a valóság, amit mi megragadunk, és mindezt elmondja egy olyan ember, aki még beszélni se képes. És egy kicsit groteszk volt, olyan fájdalmasan groteszk. Egyébként úgy hívják ezt a tudóst, a tudós társak, hogy az univerzum ura. Hát gondoltam magamban, hogy tényleg rettenetes, egy abszolút nyomorék ember. És képesek vagyunk azt mondani, hogy az univerzum ura. Valahol az emberi értelem, valóban az emberi értelem sokra képes. Ezt még maga az ige is elmondja. Tehát az a baj, hogy rosszul használjuk a mi értelmünket. Az a baj, hogy az értelmünk, a bölcsességünk bolondsággá lesz. Mert az az ember, aki Istent kitagadja, a teremtőt kitagadja a világegyetemről, hogy megpróbálja kitagadni, az nagyon ingoványos talajra jut. Még az iskolában azt hiszem, itt mindenki, talán csak a legfiatalabbak nem, tanultam, hogy a legújabb, legmodernabb hipotézis az ősrobbanás elmélet. Ma már nem itt tartanak, mert az ősrobbanás elméletnek egy nagyon kényes következménye volt, méghozzá az, hogy a világ a semmiből keletkezett. És ez a semmiből keletkezés egyszerűen kényszerként jelentette azt, hogy ennek a világnak teremtője van. Tehát ki kellett küszöbölni ezt a problémát, most kitalálták a legújabb verziót, hogy mi nem univerzumban élünk, hanem multiverzumban, több világegyetem, egyik világegyetemből születik a másik, és ezzel kvázi eloldáztuk a problémát. Hogy keletkezett a világ, hogy lett az anyag, és egyáltalán az egész mindenség, és benne mi magunk emberek. Itt szoktam mondani, hogy mi emberek valami hihetetlen transzcendens butasággal rendelkezünk. Tehát lefordítom, a túlvilági dolgokról teljesen buták és tájékozatlanok vagyunk. Azért, mert sem nem látjuk Istent, sem nem halljuk, a tudomány eszközeit teljesen csődöt mondanak, Isten láthatatlan világát nem tudjuk megragadni az immanens evilági eszközeinkkel, és akkor úgy tűnik, hogy itt valóban megáll a tudomány. Hát itt tényleg megáll a tudomány, és viszont olyan dolgokat elhisznek, tehát tagadják, hogy van Isten, van mennyország, van túlvilág, tehát ez Istennek egy láthatatlan világ, ezt tagadják. De a legújabb hipotézis, ami messze meghaladja minden ember képzelő tehetségét, hogy mi velünk egy atomnyi távolságra egy párhuzamos világegyetem van, mert tulajdonképpen nem tudják megmagyarázni, hova lett az antianyag, tehát mellettünk itt van egy párhuzamos világ, amiben a te negatív lényed éppen úgy ott van, komolyan ezt tanítják. Ez a legújabb hipotézis. Hát azt gondoltam magamban, hát ezek túl tesznek minden vallási fantázián. Na, ennyit a mi értelmünkről, tudományunkról, valóban csődbe keveredik az emberi gondolkodás, filozófia azon a ponton, hogy megragadja Istent. Hogy megragadja ennek a világnak az igazi értelmét és célját. A Biblia azt mondja, hogy e világ bölcseit Isten bolondá teszi. Hát valóban, tehát így szoktam mondani a túlvilágról, Isten világából egyirányú a lehetőségünk, egyirányú utca van, csak onnan lehet ide jönni, innen nem lehet oda menni. Na, már olyan értelemben értem ezt, nem tudjuk megragadni Istent, nem tudunk róla semmit, nem volna Isten az Isten, ha mi emberek a kezünkbe vehetnénk, ha fölébe kerekedhetnénk Istennek, ő nem volna Isten. Hát ő sokkal nagyobb. Ezért lehetetlen, hogy mi szerezzünk tudományos eszközökkel róla információt. De hát akkor mit tudhatunk Istenről? Amit ő mond el nekünk magáról. Ezt úgy hívja a teológia, hogy a kinyilatkoztatás, vagy kijelentés, hogy az Isten beszél nekünk magáról. És beszél nekünk magáról. Ez a csodálatos, hogy az Isten nem hagyta a teremtményeit magára, hanem kijelentette önmagát, beszélt magáról, tudhatunk Istenről. De nem úgy, hogy én ragadom meg őt, nem úgy, hogy én fedezem fel őt, hanem ő beszél magáról, ő nyilatkoztatja ki magát. Hát ez az egyirányú lehetőség, ami alázatra kényszerít bennünket, és ez sérti az emberi önérzetet. Bár az én teremtőm előtt megalázkodni, előtte fejet hajtani, nekem nem jelent problémát. Sőt, az sem jelent problémát, hogy imádattal borulok előtte, akitől ered az élet, és benne az én életem is. Jézus valami olyan csodálatos dolgot érint itt meg, azt mondja a tanítványainak, hogy elmondja ezeket, ami velük van testi értelemben, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre. Na hát itt van, ilyen egyszerű a dolog, hogy mindazok a dolgok, amik Istenre, üdvösségre, örökkévalóságra, ami életünk értelmére vonatkozik, azt mind Istentől tanulhatjuk meg. Isten gondoskodott arról is, hogy az ő kinyilatkoztatása, amit nem most kezdett el, hanem tulajdonképpen az ember ősi emléke a paradicsom óta megvan. Komolyan. És nagyon érdekes, hogyha olyan emberekkel találkozok, akik mélyen Isten tagadók és ateisták, ha egy kicsit megpiszkálom őket, abszolút elvesztik a biztonságérzetüket, a saját hitüket illetően, mert ez is csak egy hit, egy negatív hit, hogy nincs Isten. Elvesztik. Egyszerűen nem stabil alattuk ez a talaj, mert egy belső hang mindig azt mondja nekik, hogy de van Isten. Ez az ember ősi tapasztalata, és egyébként ennek olyan szociológiai, pszichológiai bizonyítéka is van, hogy soha a világon nem volt nép vagy népcsoport, akinek nem lett volna vallása. Hát ez honnan ered? Egy ősi tudat, hogy van Isten. Ez még a paradicsomból kíséri az embert. De ezzel nem megyünk semmire, mert nem tudjuk, ki ez az Isten. Ezért aztán az ember a maga Isten alkotásában, Isten kép alkotásában megteremti a bálványokat, a különféle Isten képeket. Ez a mi fantáziánkból ered, bűnös fantáziánkból ered. Mert hiszen nem hallom a hangját, nem látom az arcát, akkor mit beszélek róla? Az nem lehet igaz, amit én a magam elképzeléseivel kitalálok Istenről. Csak az az igaz, amit ő jelenti magáról, és ő beszél az emberhez. És amikor Ábrahámot megszólítja, amikor Ábrahámot elhívja, és elkezdi Isten a maga történeti munkáját Ábrahámon és a zsidóságon keresztül, akkor elérkezik az a pillanat, amikor adja a törvényt, és egészen világosan elkezd beszélni a proféták által. Ugye így szokták mondani, hogy Mózes a proféták prototípusa. Tehát tulajdonképpen Mózes a proféta. Mit jelent az, hogy a proféta? Hát az Isten ember, akivel beszél az Isten. Így mondhatnám gyermekes módon, hogy menj el, mondd el a többieknek. Tehát Mózes az az ember, akivel Isten elkezd beszélni, és utasítja Isten Mózest, hogy írd meg egy könyvbe, amit én mondtam neked. Így születik a Szentírás. Miért kell ezt leírni? Hát éppen, ami egész gondolati rendszerünk, kultúránk, műveltségünk szempontjából, hát ennél jobb dolog nem is történhetett volna, mint amit az Isten mondott, azt ő leíratta. Mert akkor nem csűrhetjük, csavarhatjuk, nem változtatunk rajta, nem felejtjük el, rögzítve van, itt van az igében mindaz, amit Isten mondott. Nem csak Mózes által, hanem a többi próféták által, akár éppen Józsué, vagy a virágkorabeli próféták, vagy éppen a nagy próféták, az író prófétákon keresztül, nagyon kevés próféta van ám. Ha az ember elkezdi vizsgálgatni, akkor azt lehetne mondani, hogy szinte századonként van egy-egy próféta, aki által Isten valóban szól. De ezek a prófétai beszédek, amelyeket Isten adott, ezek nagyon sokszor csodálatos körülmények között történtek. Tehát Isten megmutatta sokszor angyalokon keresztül, sokszor egy-egy emberrel, ahogy Mózesről olvassuk, hogy vele szemtől szembe beszélt az Isten. Tehát valóban adott magáról Isten világos képet, hogy kicsoda ő. Erről szól az Ószövetség, aztán beteljesedik az isteni kinyilatkoztatás Jézus Krisztusban. A zsidó egyben így olvassuk, hogy régen Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz a próféták által, ez utolsó időben az ő fia által szól. Akit örökösévé tett mindennek. Tehát Isten végül is beteljesítette már a paradicsomban megtett ígéretét, hogy Krisztusban eljött hozzánk maga Isten. A tudomány ebbe is egy kicsit, talán most már csalódott is, mert a 60-as évektől kezdve óriási teleszkópokon figyelik, pásztázzák a világűrt, és egyetlen értelmes információ nem érkezett, nem fogtak fel ezek a hatalmas teleszkópok, amelyek gyakorlatilag az egész Földet most már körbe fogják, és most megint több tucat ilyen teleszkópot telepítenek, és még mindig reménykednek, hogy valami értelmes információ érkezik majd valahonnan. De hát már megérkezett. Mi egy meglátogatott bolygó vagyunk. A mi Istenünk Jézus Krisztusban eljött hozzánk. Így mondta az Úr Jézus ítéletes módon Izraelnek, Júdának, hogy nem ismerted fel a te meglátogatásod idejét. Igen, minket Isten meglátogatott Jézus Krisztusban. És az Új Szövetségben mindazt halljuk, amit ő elmondott nekünk. Így mondja itt, hogy elküldi a pártfogót, aki megtanít bennünket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam nektek. És ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy mire a Szentlélek nem valami különleges, új, titokzatos, misztikus dolgokra tanít meg bennünket, hanem az igét nyitja meg számunkra. Az ige nem olyan egyértelmű ám, és nem olyan egyszerű, hogy én megértem, hogy mit akar nekem az Isten mondani, vagy megértem mindig és mindenkor, hogy az ige milyen Istent mutat meg nekem. De a Szentlélek, mert a Szentlélek által íródott meg a Szentírás. Ugye azt olvassuk a 2 Timóteus 3.16-ban, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságba való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészítve. Tehát az Isten igéje az Istentől ihletett. Istentől ered és Istentől sugalt, és Péter apostol a második levelének az első fejezetében azt mondja, hogy Isten emberei, szent emberei a Szentlélektől indítatva szóltak. Tehát ott is ugyanerről van szó, Péter apostol is így értelmezi, hogy a Szentlélektől indítatva. Sőt, ha több helyen a Bibliában csak átsiklunk felette, például a zsidókhoz írt levél 3. fejezetében vagy 4. fejezetében, így mondja, hogy így szól, például a 95. Zsoltárt idézve, így szólt a Szentlélek a prófétán keresztül. Tehát a Biblia mindig világosan ezt megerősíti, maga Jézus Krisztus pedig nagyon az igéhez kötötte magát. Tessék csak meggondolni, miket mondott Jézus a Bibliáról, az Ószövetségről, mert hiszen az volt Jézus Bibliája. Azt mondta, hogy az írás felbonthatatlan. Nagyon gyakran mondta, meg van írva. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy ami meg van írva, az az igaz, az a változtathatatlan igazság. Vagy azt mondta, egy ióta vagy egy vesző sem vészel a törvényből, még minden be nem teljesedik. A keresztény hit alapja csak is a Biblia lehet. Hát mire építjük a mi hitünket? Hát mire építjük a teológiánkat? Mai fantáziálásra? Mai okoskodásokra? Én mindig gondolkoztam azon, hogy az ember mit hihet el, kinek hihetek el dolgokat, mire építhetek. Testvérek, a mennyből nem jött senki. Jézus azt mondta, hogy ő jött egyedül, az ember fia. Ő szállt egyedül alá, ő volt egyedül ott. Ő az egyedül hiteles tanú. Ő tud beszélni nekem arról, hogy mi van odaát, mi az Isten célja velem, kicsoda az Isten, ki az én drága mennyei atyám, ezt egyedül ő tudja elmondani. Ha van egy okosabb ember, hát akkor tessenek neki hinni, de ő nem járt odaát. Ő éppen úgy nem hallott semmit, nem látott semmit, ugyan vannak ilyen vizionáló, extatikus emberek, de ezeket hagyjuk. Tehát én azt gondolom, hogy és én így mondom a testvéreknek, mélységes, mély meggyőződésem, megrendíthetetlen meggyőződésem, hogy az Isten igéje mindent megad számunkra, amit nekünk odaátról, Isten országáról, Istenről tudnunk kell. Mindent. Azért, mert Jézus Krisztus az Isten fia, ő maga Isten, a Szent Háromság Isten második személye. Őt nem tudja felülírni a legokosabb teológus sem. És amikor jönnek nekem a Biblia kritikával, hát ez csak bánt. Nagyon megszomorít engem, hogy vannak olyan nagyképű emberek, akik úgy gondolják, hogy Isten igéje fölé emelhetik magukat. Milyen alapok? Ember. Éppen olyan ember, mint én. Tehát hit dolgában, ha nekünk az Isten igéje nem egy megingathatatlan igazság, nem úgy nézek rá, mint ezt mondta az Isten, mint ahogy a proféták szinte mindig mondták, így szól az Úr, és akkor idézték, ha én ezt nem veszem halálos komolyan, az egész hitem egy ingobány, amiben el fogok süllyedni. Nincs alapja akkor a hitemnek. Én emlékszem, hogy Édre jött a Manchesteri Egyetem Biblia kritika professzora, és tartott nekünk előadást a Qumrani tekercsekről. Először nekünk lelkészeknek, utána pedig bárkinek. Megmondom őszintén, hogy nem elkeserítő, felháborító volt. Felháborító. A hazugságok tömkelegét akarta nekünk lenyomni a torkunkon, a qumrani leletekkel kapcsolatban. Aztán szétta-hordta a fundamentalistákat. Engem nem zavart különösebben, mert a papok ültünk ott, de ott ültek a katolikus iskola pedagógusai, és ez engem nagyon zavart, mert a papok tudták, miről beszélnek, meg helyre tudtuk tenni a dolgokat, de a pedagógusokat teljesen megzavart. Erre felálltam és megkérdeztem tőle, hogy legyen szíves, mondja meg, hogy mit ért a fundamentalisták alatt, mert állandóan azokat szidja. Olyan dübeg gurult, ha közel álltam volna, lehet, hogy pofon vágott volna. Iszonyú mérges lett. Hát ugye persze, mert tudta, egy lelkész kérdezi, akkor ez csak provokáció lehet. Hát az is volt, provokáció volt, mert akarta, mondja meg, kiket szív. Megmondta. A fundamentalisták azok, akik hisznek a Bibliában. Kész. Igaza van. Ezeket hívják ma fundamentalistáknak. De akkor könyörgöm. akkor az egyház maga alatt vágja ki a fát. Hát akkor mi nem vagyunk normálisak. Hát akkor mibe higgyek? Aztán kezdte az előadását, hogy felment minket annak a hitnek a kényszere alól, hogy mi nekünk hinni kelljen, hogy Mária szüzen fogant. És ezt a kumrámi zsoltárokból akarta nekünk bebizonyítani. Hát ha Mária, akit szült az a József fia, akkor menjünk haza. Akkor semmi értelme a hitünknek. Nekünk van épp elég József fia. Nem megyünk vele semmire. Nekünk Isten fiára volt szükségünk, és ma is arra van szükségünk. És aki el akarja venni tőlünk az Isten fiát, az antikrisztusi tanító. Ez így van. És ez egy óriási szellemi harc. És ebben nem lehet megalkudni. Ha megalkudok, végem van. Vége van a hitemnek, mindennek vége van. Ha én nem hiszem, hogy az Isten igéje megingathatatlan igazság és isteni kinyilatkoztatás, akkor nincs miről beszélni. És olyan jó, hogy vannak nagyon-nagyon komoly tudósaink, akik kiállnak emellett. Például most John Stott-tól fogok felolvasni egy-két sort, aki egy anglikán teológus, tavaly halt meg. Én állítom, hogy az egyik legkomolyabb modern teológus, aki halálosan komolyan veszi az Isten igét, és minden kommentáriában, könyvében világossá teszi, hogy megtámadhatatlan az ige igazsága. Azt írja, hogy Isten szól. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. És ez azt mondja, nem csak annak a nemzedéknek szólt, amit a 95. Zsoltárban a Zsoltáros leírt, hanem ez azóta minden nemzedéknek szól. Ez szól a Krisztus korabeli nemzedéknek, szól a zsidókhoz írt levél nemzedékének, hiszen a zsidó levél idézi ezt, és szól nekünk. Ha az Isten igéje szól hozzám, ha ma hallom az ő hangját, akkor ne keményítsem meg a szívemet. Aztán idézi a Jelenések könyvét, hogy mennyire az ige ihletet. Azt mondja, hát csak olvassuk el, hogy azzal fejezi be a feltámadott, megdicsőlt Úr minden levelét a hét kis-ázsiai gyülekezetnek, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Igen, és a Szentlélek szól a gyülekezetekhez, az ige által. Aztán így mondja, ha megértjük azt az igazságot, hogy Isten még most is szól azon keresztül, amit egyszer mondott, akkor ez két tévedéstől óv meg bennünket. Az első az, hogy bár régen lehetett hallani a szavát, ma már Isten hallgat. A másik az az állítás, hogy Isten szól ma is, de szavának kevés vagy semmi köze sincs a Szentíráshoz. Az első az antikvár kereszténységhez vezet, a másik a keresztény egzisztencializmushoz vezet. Tehát tulajdonképpen az egyik azt jelenti, hogy majd nekem Isten külön kinyilatkoztatásokat ad. Sokszor lehet hallani, különösen karizmatikus gyülekezetekbe, hogy prófétájuk van. Hát nekünk is volt egyszer a gyülekezetben egy asszony, aki megjelent a gyülekezetbe, és a Biblia órán így szólalt meg. Így szól az Úr. Mondom neki, Márika most a Bibliát idézi, vagy mit akar ez jelenteni? Nem. Hát ő neki isteni kinyilatkoztatása van. És mondom, ez hogy történik magánál? Azt mondja, hogy transzba esik, elveszi a tudatát, és valaki diktál neki. Mondtam, Márika, ez nem az Isten munkamódszere. Ő nem alázta meg az ő apostolait. Mindenki a teljes értelmével írta meg, amit megírt. Isten ezt nem teszi, ez nem Istentől való. Tehát vannak ilyen önjelölt proféták, akik tényleg elvonatkoztatják magukat az Isten igéjétől. Tehát megóv bennünket attól, hogy értelmetlenné váljon a Szentírás egy ózsdi könyvé, semmisüljön, akkor nekem semmi értelme az egésznek, ha ez csak régen történt, ma meg én hozzám nem beszél az Isten. Aztán idézi James Packard, azt írja, hogy egy nemzedéknyi időn át tanulmányozva a Szentírásról szóló tanítást, a legkifejezőbben így tudnám összefoglalni: a Biblia Isten prédikációja. Hát igaza van. Isten prédikációja hozzád és hozzám. És ez olyan drága dolog, hogy ő ma is szól hozzám. Mert lélek nélkül az ige halott. A szent lélek nélkül az ige halott. Az ige nélkül a lélek idegen. Tehát az a lélek, amelyik nem az Isten igéjét mutatja számunkra, hiszen Jézus mit mond? Eljön a pártfogó, és eszetekbe juttatja, amit én mondtam néktek. Tehát Jézus szavát juttatja az eszembe, a tanítványoknak. Ezért tudták leírni. Ezért van a kezembe Lukásnak, Jánosnak és a többinek a bizonyságtétele. Mert Isten az, aki a Szentlélek által szól, és ő ragaszkodik az igéhez. Azt mondja az Úr Jézus, majd holnap hallani fogjuk ezt is, hogy az enyémből merít. És itt pedig eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam nektek. Engem dicsőít, azt mondja az Úr Jézus. A Szentlélek engem dicsőít. Tehát vannak olyan gyülekezetek, ahol valamiféle Szent Szellemről beszélnek, és ez a Szent Szellem önmagát dicsőít, és nem a keresztre feszített Krisztusra mutat. Hát, ugye majd halljuk most pünköstkor a Péter apostol pünkösdi prédikációját. Nem beszél a Szent Lélekről, hanem a Szent Lélek által beszél Jézusról. Értitek? A megfeszített Krisztusról beszél a Szent Lélek által. A Szent Lélek Krisztus dicsőíti meg, mert ő halt meg értem a keresztem. Aztán nagyon érdekes, mikor Jézus feltámad, és ugye a tanítványok nem hiszik el az asszonyoknak a bizonyságtételét, Jézus a két Emmaus felé ballagó tanítványa mellé csatlakozik, és elkezd velük beszélgetni. Azok már egészen lemondóan beszélnek arról, hogy mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izrael, de most már nem hisszük, és akkor azt mondja nekik Jézus: ó ti balgák, milyen restaki szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták megírtak. Hát olyan érdekes ez, nem? A feltámadott Úr Jézus nem azt mondja: nem emlékeztek a csodáimra? Nem emlékeztek, hogy mentem hozzátok a tengeren? Hogy csendesítettem le a tengert? Hogy törtem meg az 5000-nek a kenyeret? Nem erről beszél nekik, hanem a Bibliáról. Azt mondja, milyen restaki szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták megmondtak. Testvérek, Izrael kudarca, hogy megtagadták és nem ismerték fel a messiásukat, a hamis teológiájukból fakadt. Hogy nem ragaszkodtak az igei kijelentéshez. Ha az ige, az Ószövetség igéhez ragaszkodtak volna, felismerték volna Jézust. Felismerhették volna, mert az Ószövetségből Jézus arcát össze lehet rakni, mint egy szfáze játékot. Fel lehet őt ismerni. De téves elképzeléseik voltak, amiket maguk képzeltek el, hogy nekik milyen messiásra volna szükségük. És ezért mondja Jézus, hogy rest a szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták megírtak. És aztán ugyanebben a fejezet végén azt olvassuk, hogy megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. És elmagyarázta nekik Mózestől kezdve a prófétákon át a Zsoltárok könyvéig mindazt, ami róla megvan írva. Hát azért, mert tessék elhívni, ami hitbeli személyes tapasztalataink, mert most akarom mondani, hogy a mi Urunk a hívőknek ad személyes hit élményeket, hit tapasztalatokat, néha egész csodálatos dolgokat ad nekünk a mi Urunk. De higgyétek el, erre nem lehet építeni. Mert mit tudom én, most én vagyok a Pista bácsi, én elmesélem, hogy mi történt velem, de ez, erre te nem építheted a, igazán a hitedet, te neked arra kell építeni a hitedet, amit Isten mondott, amit Isten nyilatkoztatott ki. Tehát Isten bizony, hogy ad nekünk személyes hittapasztalatokat is. Így erősíti meg a mi hitünket. De ezek voltak a tanítványok idején és a tanítványok életében Jézus csodái, amiket láthattak. Megmentette a csodalátás őket a hitetlenségtől? Nem. A csodalátás minket nem ment meg. Isten igébe való hit ment meg, mert a hit hallásból van. A hallás pedig az Isten igéje által. Tehát az, hogyha valakinek van füle, azt az ige teremti meg, mert különben nincs füle. Meg Isten nyitja meg az értelmemet, és nagyon sokszor láttam, hogy nagyon értelmes, nagyon okos emberek nem értették, mit mond az ige. Tehát nagyon fontos ezt megérteni, hogy a lélek teszi az igét személyessé és elevenné. Mint pünköstkor, mintha szíven ütötték volna őket. Miért? Mert ott volt a Szentlélek. És ez történt meg az én életemben, és nem egyszer, sokszor. Kinyitom a Bibliát, és szól hozzám az Úr. Ez önmagában csodálatos érzés. Csodálatos érzés. Hát ne rejtsük vék alá, hogy vannak nekünk gyönyörű érzéseink és tapasztalataink, megrendítő, hogy a világ mindenség Ura én hozzám szól. És miért az igét használja? Mert ahogy az előbb Johnstott írta, hogy amit egyszer mondott, amit megmondott Mózesnek, Ábrahámnak, Dávidnak, azt ugyanúgy mondja nekem is. Azokat az örök igazságokat, akár a bűnömről, akár az örök életemről, akár a békességről, amit itt olvastam, ugyanúgy beszél hozzánk. Hozzád is úgy beszél, ahogy én. Ezért csodálatos a mi Úrunk, és ezt a Szentlélek végzi el. Ő teszi személyesre. Ő teszi Isten igévé, szóvá azt, amit egy gyarló ember prédikál. Én úgy emlékszem, amikor, ezt már többször elmondtam, de nekem ez nagyon fontos volt, mert nagyon nem szerettem volna úgy igehirdető lenni, hogy ez mondjuk a lelkészemnek a gondolata volt, nem az enyém, hogy menjek a teológiára. Nagyon nem szerettem volna, ha ez csak egy ilyen emberi gondolat. És valósággal irtóztam ettől, hogy én úgy legyek igényedető, hogy most ezt mi kitaláltuk. A Péter bácsi, meg én meg belementem, és most így leszek én igényedető, van ennek értelme? És mikor Szevik püspök úr lelkészé szentelt, aznap az volt az útmutató ige, amit ő is kiemelt, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Ez az igényedető felhatalmazás. Minden ige hirdető. De a tiéd is, amikor mondod a barátodnak, barátnődnek, ismerősödnek, szülődnek, gyermekednek, mondod az igét, te is ige hirdető vagy. És a mi felhatalmazásunk alapja ez a Krisztusi szó, a tanítványoknak mondja, a tanítványoknak kizárólag, aki titeket hallgat, engem hallgat. És ha te az Úr tanítványa vagy, neked is felhatalmazása. Ezt már egy kicsit később értettem meg, én bennem akkora szorongás volt, hogy ne legyen ilyen emberi elhatározás az, hogy én most lelkész legyek, meg igehirdető legyek, hogy Isten megkönnyörült rajtam, hogy itt van felhatalmazás, aki titeket hallgat, engem hallgat. De hát csak akkor hallgatja a gyülekezet, az Úr Jézust, ha az ő szavát mondom, ugye értitek? Az ő szavát, az ő igéjét mondom. Csak akkor mondhatja Jézus, hogy igen, ez most ige hirdetés. Az övét mondom. És ez nagyon-nagyon drága dolog, hogy ez meg is valósul. És visszatérve egy kicsit oda, hogy engem mindig nagyon boldoggá tesz, még akkor is, mikor keményen megfed engem az Úr. Én emlékszem, pár éve egyszer, már nem emlékszem, hogy melyik évben volt, de úgy rám szakadt egy-két bűnöm, és én ettől nagyon szenvedtem, és másnap az útmutató ige, jó kemény, ige volt, telibe talált. És akkor olyan mélyről adtam hálát az Úrnak, de jó Uram, hogy megfeddesz, hogy nem hallgatsz. Annál rettenetesebb nincs, mikor az Isten hallgat. tudjátok, a házaspárok között is, akkor nincs szó. Nagyon kemény dolog. És amikor az Istennel szól egy hívő emberhez, az ő gyermekéhez, de ő aztán szól, és ha keményen fed meg, akkor is adja hálát neki. Azért fed meg, mert szeret. Majd holnap ezt látni fogjuk. Egy-két gondolatot arról, hogy Jézus itt békességet ígér a tanítványainak. Hiszen elmegy, és most tele vannak nyugtalansággal és aggódással. Ó, mi bennünk is mennyi nyugtalanság és aggódás van. Gondoljatok csak a álmatlan éjszakáitokra, a szorongásaitokra. Mennyi félelem gyűlik össze az ember életében. Amerikai pszichológusok 7200 félelem fajtát gyűjtöttek össze a pácienseiktől. Így mondanám, a legmeghatározóbb életérzése az embernek a félelem. Ez is furcsa, ugye? Hogy miért? És nem alaptalan félelmetek ezek, van olyan is. De van a félelmek döntő többsége, nem alaptalan. És akkor ebben a világban, ahol él a tanítvány, a hívő ember, akkor azt mondja az ő ura, hogy békességet adok nektek. Az én békességemet. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is féljen. Milyen békességről beszél az Úr? Hát először is arról a békességről, amit ő akkor még előtte van, amit meg fog szerezni a kereszten. Tudnék, így mondja az ige, ő a mi békességünk. Az Ézsaiás 53-ban is erről van szó, hogy a mi békességünk ő rajta van. Ő szerezte meg nekünk a békességet. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Olyan csodálatos ez, hogy kibékített minket az Istennel. Egy csodálatos békekötés történt. És ez valami mélységes mély békességet ad az embernek. Ami nyugtalanságunk, nem hiszük el, de ami igazi nyugtalanságunk, azért van, mert nincs igazi békességünk Istennel. Pál apostol mit mond? Az Isten szerelmére kérlek titeket, testvéreim, béküljetek meg az Istennel. Hát mert kibékülhetünk. Hát Jézus Krisztusban Isten már elkészítette, ezt csak nekem meg kell lépni. És erről a békességről beszél, amelyik, mert a világ is tud békességet adni. Sok háborúban a temető békességét. Kiirtja az ellenséget, most már békesség van. Tehát, vagy a világ hazugsággal terem békességet, vagy önállítással, ne foglalkozz vele, ne törődj vele. Hát ezek mind buta beszédek, ennek semmi értelme. Ettől én nem fogok nyugodtabban aludni. Aztán van még a világnak egy-két trükkje, ott vannak a nyugtatók, kábítószerek, ott az ital, a pohár, van egy-két ötlete. De hát ezek olyan ötletek, amiben végül is belehalom, és nincs békesség. Az Ószövetségben van egy ige, erről, illetve hát több ige is van ide vonatkozóan. Egyik helyen azt mondja az Úr, hogy hazug módon a hazug proféták azt mondogatják, hogy békességetek lesz, és nem jön rátok veszedelem. Hát ez a világ hamis békessége. Másik helyen azt mondja az ige, hogy a bűnösöknek nincs békessége. És erről beszél Jézus. Az ő békessége, amit megszerzett nekünk a kereszten, ezt adja nekünk. A teljes bocsánatot. És akkor ne nyugtalankodjék a szíved. Most, ha elkezdenénk mondjuk őszintén erről vallani, hogy kit mi nyugtalanít, nagyon különös és furcsa dolgok jönnének elő. De én emlékszem, mikor Isten hogy így mondjam, kibékültem, akkor milyen semmivé váltak azok a külső nyugtalanító tényezők, amik azért mindig vannak. Mindig vannak. Ez a világ mindig produkál valamit. De mindezek valahogy olyan semmivé válnak, ha az Istennek kibékültem. És mindezek hogy jutnak el hozzám? Hát az igén keresztül. Ő így beszél. Én meg imádságba válaszolhatok neki. És ez a csodálatos párbeszéd, ez folyjon is a mi életünkbe. Igenis, mert ennélkül, és ne hagyjátok elvenni a Bibliát. Hát régen eltüzelték, elkobozták, meg akarták fizikailag semmisíteni, ma a kritika tüzébe vetették. Ne tartsd szentírásnak. Hát engem például az is zavart, hogy régen a régi Bibliára ráírták, hogy szentírás. Most csak annyit írnak rá a Biblia. Már nem szent. Ezek nagyon pici dolgok, de jelzik azt a tendenciát. És ne hagyjátok az igét. Ugye Luther, ami egyházi himnuszunkban ugye azt írja, az eredeti szöveg így van, hogy egy igécske porba dönti a sátánt. Az Isten igének hatalma van. És ne hagyjuk fel ezt. Ez legyen a legdrágább kincsünk, Isten igéje. Egyébként mi van az evangélikusoknak? Semmi más, csak az Isten igéje. Szoktunk időnként dicsekedni vele, hogy mi az ige egyháza vagyunk. Hát igen, az voltunk. De most is az vagyunk. Hát legyünk azok. Legyünk azok, mert én az igéken keresztül hihetetlen csodákat éltem és élek át. Nap mint nap. Imádkozzunk. Uram, olyan jó nekünk, hogy Te beszélsz velünk, és nem hallgatsz. Rettenetes volna. Herodeshez nem volt már egyetlen szavad se. És ennél nincsen ítéletesebb, nincsen borzalmasabb szó, mint mikor valakihez Te neked már nincs szabad. De olyan jó, hogy ma is beszéltél hozzánk, Úr Jézus. Megígérted mindegyikünk számára a Szent Lelket, megígérted, hogy a Szent Lélek megnyitja az értelmünket, megígérted, hogy megértjük az írásokat. Köszönjük neked ezt, Úr Jézus, és ott, hogy valóban minden drága testvérem életében ez valósággá lehessen. És ott, hogy ne nyugodjunk bele, ha nem szól az ige, hanem tudjunk esedezni és könyörögni, tudjuk rendezni a bűneinket, amik esetleg éppen akadályai vannak, hogy megérthessük a Te szent ígédet, szavadat. Légy a Te népeddel, drága testvéreimmel itt, Mondabokorban is, Nyíregyházán is, ebben a nagy gyülekezetben munkálkodj, Uram, a Te ígéd által, kegyelmes szereteteddel. Amen.
Szólj, Úrunk, várjuk szent igét, lelkünk éltető, áldott szent szavad. Nyisd szívünk igazság. Lássák meg! s el.